Gyakran szembesülök azzal, ahogyan az elnök úr fölvezetett szertartások végzőjeként vagy megtervezőjeként, hogy abban a pillanatban, hogyha az ember a nagy liturgiát, legyen az akár a hagyományos római rítusú, akár az új rítusú nagy liturgia, megpróbálja bevezetni az újonnan épült templomterekbe, vagy pedig az átalakított régi templomterekbe, egyszerűen nem fér el. Bizonyos funkcióknak, bizonyos szertartás típusoknak a templom nem ad otthont, és ez egy komoly probléma, hiszen a templom arra készült, hogy ezeknek otthont adjon. Mondok összesen két példát. Az egyik a keresztelés. A keresztelést ma úgy ismerjük, mint egy viszonylag szűkörű családi ünnepet, amelyik a templomnak valamely félreeső zugában zajlik. Kell hozzá egy emelvényre helyezett lavor, valami kiöntő, amit kihoznak a papnak, és egyébként a dolog az nem sok vizet zavar a templom belsejében. Ha végignézek akármelyik templom, ami itt volt, egyiken se vettem észre, hogy a keresztelő kápolna vagy a baptisztérium az egy kiemelkedő jelentőségű hely lett volna, amelyik akár alaprajzi szinten vagy a külső, templom külső képe szintjén megjelenik. Itt a toszkán ihletésű templomoknál tűnt föl különösen, hogy éppen ebben az építészeti típusban a harangtorony, a bazilikális templom test és mellette a baptisztérium alkotják azt a hármasságot, amelynek itt jelen kellene lenni. A legkevésbé jelentős közülük a harangtorony megjelenik, mint egy stilisztikai jelölő, a baptisztérium pedig, amelynek liturgikus funkciója van, nem jelenik meg. Ez egy evangélikus templomnál tolerálható, hiszen ott teológiai értelemben is a keresztelő kút elhelyezése az teljesen más meggondolásokat követ, mint a katolikusoknál, de a katolikusoknál nem, hiszen még a legújabb keresztelési rendtartás is kifejezetten azt tekint ideálisnak, hogy a keresztelő több helyszínen folyik. Vagyis a templomon, nemhogy a szentélyen, de magán a templom hajón is kívül legyen megkeresztelve a gyerek, hogy lehetséges, vagy a felnőtt, hogy lehetséges legyen processzióban bevonulni, és mint egy megmutatni neki a templomot, ahová legalábbis szimbolikusan mindaddig nem léphetett volna be. A keresztelés jelentőségét tovább növeli, hogy nem csak maga a keresztelés jelent egy ilyenfajta liturgikus akciót a keresztkút vonatkozásában, hanem emellett bizonyos alkalmain a liturgikus évnek a keresztelő kápolna, illetve a keresztkút különös jelentőségre tesz szert. A mai napig közismert ezek közül a nagyszombat éjszakája, amelynek éppen hogy az maga eredeti keresztelési jelentőségét szintén a liturgikus megújulási mozgalom igyekezett volna visszaadni. Tehát a nagyszombat éjszakáján egy nagyszabású processzió, egy körmenet indul a keresztkúthoz, amelyik természetesen jó esetben nem egy száv papból, hanem egy komoly nagy asszisztenciából áll, benne énekesekkel, különféle szolgálattevőkkel, akiket aztán a nép is követ. Ebből már is következik, hogy ha ezt komolyan gondoljuk, akkor a keresztelő kápolnának látható távolságban kell lennie a szentéllyel, ahonnan ez a menet elindul, oda kell tudni érnie, és kell, hogy kényelmesen elférjen ebben a menetben az összes szolgálattevő. Az is kell, hogy valahova megérkezhessenek, tehát egy viszonylag teres keresztelő kápolnába jussanak. A keresztelő kápolnában a keresztkutat a latin liturgia egyik legünnepélyesebb, legmegragadóbb szövegével és a hozzá kapcsolódó gesztusokkal megszentelik. Ez a megszentelés szintén nem történhet egy félreeső lavornál, hanem arra van szükség, hogy a keresztkút körbejárható legyen, egy nagyobb asszisztencia fölállhasson köré, ott tartani lehessen az ehhez szükséges húsvéti gyertyát, a különféle szent olajokat és egyebeket, és utána innen vissza lehessen térni. Ez a processzió megismétlődött aztán még régebben Pünkösd vigiliáján is. Tehát világosan látszik, hogy a történelmi előzmények és a liturgikus funkciók szempontjából is a keresztelő kápolna és a keresztkút nem egy elhanyagolható vonás, és mégis azáltal, hogy ezek nem az egyszerű mise liturgia részei, szinte teljesen feledésbe merülnek, figyelmen kívül maradnak, mind a megrendelések esetében, mind pedig a kivitelezésnél. A másik példa már emlegetett zsolozsma liturgia. Ugye a zsolozsma föltételez, ahogyan a ciszterci templomon is láttuk, két félkart, stallumsorokat, ahová a kórus két fele leül, illetve beáll. Ha plébániai zsolozsmáról beszélünk, ahol tehát nem félkarokban folyik, akkor az előénekeseknek van szüksége egy előre kialakított helyre, akik aztán a néppel váltakozva tudnak zsoltárokat énekelni. Szintén fontos a zsolozsmában egy fölolvasó állvány elhelyezése, ez szintén megvolt a ciszterci templomban. És ideális esetben egy úgynevezett pulpitusra vagy éneklő székre, amelyet az énekesek állnak körül, és innen szólaltatják meg a kifejezetten rájuk szabott, valamivel díszesebb, tehát nem gyülekezeti éneknek szánt dallamokat. Na most tudom, hogy egy teljesen idealisztikus dologról beszélek, ma nem tudom, hogy van-e olyan plébánia templom, mondjuk egy kevésnél több Magyarországon, ahol ezt a gyakorlatot végzik. De ez a gyakorlat megjelenik a katolikus egyház legfőbb szabályozásában, már a zsinati dokumentumokban is, és azóta is folyamatosan. Tehát ismét a halhatatlanság jegyében, hogyha nem a lecsupaszodott, leegyszerűsödött jelen állapotokra terveznek, hanem egy valaha gazdagodni is képes liturgiára, akkor ezt sem szabad a számításon kívül hagyni. És végül, hogy maradjunk a mise liturgiában, amely folyik, a mise sem csak abból áll, hogy középen van egy oltár, és mellette van egy, igazából nem ambó, hiszen aki már látott eredeti római ambót, az tudja, hogy legfeljebb gúnynévként használható az ambó megjelölés azokra a conference standekre, amelyek ott állnak a katolikus templomokban. A legfontosabb probléma egyébként ezekkel az állványokkal nem is a kialakításuk, bár csak egy ötletként mondom, hogy ténylegesen a történelmi előzmények ihletésére, de akár teljesen új kialakításban, hát egy nagy ihletforrás lehetne ez a bútordarab. Hogyha nem vennénk készpénznek azt, hogy a megrendelő azt akar, hogy ilyen legyen, mint ez. Most az, ahogy most vagyunk, az egy katolikus templom jelenlegi elrendezése. Ott van az elnökségi asztal, itt van az állvány. Ettől lesz liturgikus tér. És ezt érdemes lenne valamelyes meghaladni. Tehát ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy az ambó visszahozását a liturgikus megjulás azért tartotta fontosnak, mert az ambó egy másik térben volt, mint az oltár. Az általános gyakorlat a zsinat előtti időszakban az volt, hogy felajánlásra, tehát offertóriumra harangoztak azért, hogy akkor szaladjanak le az emberek a templomba, mert meg volt határozva, hogy mettől meddig érvényes a misehallgatás. Na hát ezzel a gyakorlattal a mozgalom szakítani akart, és ez fölkarolta a zsinat is. Innentől kezdve van az, hogy normának tekintjük az elejétől végéig tartó mise hallgatást. Igen ám, de a mise első részét, amelyet régebben katekumenek liturgiájának neveztek, ma úgy szokták nevezni, hogy ige liturgia, ez szinte mindegy, éppen azt különböztette meg az áldozati liturgiától a második felétől, hogy nem föltétlenül a szentélyhez kötődött, és önálló liturgikus bútordarabokat, önálló szolgálattevőket és önálló tereket rendelt a szent szövegek felolvasásához. Az ambó visszahozásának tehát az lett volna az értelme, hogy az ambó ne az oltárnál legyen, hanem úgy, ahogy a római bazilikában volt egykor, valahol a hajóban, a kórusban, és ez segített volna áthidalni azt az ellentétet is, hogy centrálisan, vagy pedig valamire irányzottan rendezzünk be egy liturgikus teret. Hiszen nyugodtan el lehetett volna azt képzelni, hogy vannak bizonyos típusai, vagy szakaszai a liturgikus cselekménynek, amelyek centrális jellegűek, és középen, például egy fölolvasó állványt, egy bímát, mint a Szefát zsinagógában a tóraolvasó asztal föltételeznek, és vannak olyan pontjai, amelyek pedig egy metafizikus irányultságot kapnak, és kimutatnak ebből az önmagára záruló térből. Na most éppen ezért, tehát ha ambót építenénk, akkor az ambónak valahol középen kellene lennie, vagy oldalt, mint a római bazilikákban, és megint csak, mint a keresztkútnál, fontos lenne, hogy processziót lehessen hozzá vezetni, hiszen szintén régen és most is norma az, hogy ünnepélyes szertartási keretek között az evangéliumos könyvet diákonus viszi, gyertyák és tömjénfüst kíséretében a felolvasás helyére. Ha az oltárt ettől az ambónak csúfolt konferencia állványtól mindössze két lépés választja el, akkor hol vezetjük ezt a processziót? És folytathatnám egyébként olyan kérdésekkel, mint például az áldoztatás kérdés, amelyik nem csak egy technikai mozzanat, hanem az a dolog, amire a mise liturgia kifut, és egyebek. Rövidre zárom. A következtetések ezek után a következők lennének, mondom, nem kimerítő jellege, hanem pusztán érzékeltetve a problémát. Egyrészt a templom több térszakaszból áll. Ez nem érinti azt a kérdést, hogy csarnoktemplomot épít valaki, vagy zegzugos, barlangos jellegű templomot. Mind a kettőre lehetőség van, a történelemben is mindegyik megvalósult. Nem itt van a kérdés, hanem ott van a kérdés, hogy funkcionális értelemben van-e több térszakazom. A több térszakasz pedig, ez világosan az egész keresztény hagyományban, keleten és nyugaton, minden művészettörténeti korszakban kirajzolódott, a következőkből áll. Van egyrészt egy előcsarnokunk, amelyik hangsúlyozottan kívül van a templomon, úgyhogy belül van a templomon. Ez egy paradoxon természetesen arra vonatkozik, hogy a templomon, mint egy nagyobb szakrális téren belül meg kell, hogy jelenüljön a szakrális térnek az előszobája. Az, ami a külvilágot mint egy beemeli modellszerűen. Ez az előcsarnok, a nyilvános vezeklők, a bűnbánók és a kereszteletlenek helye. Ennek az előcsarnoknak a középponti tere a baptisztérium és a keresztelőkút. Ehhez kapcsolódhatnának gyóntató fülkék, szentelt víztartók, mint olyan dolgok, amelyek a bűnbánattal, a beavatással, a megtisztulással állnak kapcsolatban. De mindenképpen a keresztkúttal kezdődik, az Aquileiai katedrális mutatja ezt a folyamatot nagyon szépen, ahol egy baptisztériumon keresztül folyosón át tengelyesen lehet belépni a templomhajóba. A következő térszakasz, amelyiknek liturgikus funkciója van, az az úgynevezett kórus, amelyet ma már sajnos csak a szerzetesi templomokban különítünk el, de amelynek a közepén egy fölolvasó állvány van, ez az a tér, amelyik a zsolozsma tulajdonképpen itere. És ez az, amelyik a mise liturgiában is alkalmas lehet az olvasmányok liturgiájának, amelyik elkülönül a szentélytől, távol van tőle, éppen ezért az átmenetek is, tehát ezek a processziós átmenetek is megvalósíthatók. Az egésznek szimbolikája is van, hiszen a megtisztuláson keresztül, a megvilágosodáson keresztül az egyesülésig, tehát a misztika három útjának megfelelően lehet végigmenni a templom egész tengelyén. A kórusok kialakításának van még egy olyan gyakorlati haszna is, hogy ahogyan elnéztem a templomok, az új templomok többségét, amelyeket itt a vetítésekben láttunk. Nagyon sok esetben úgy építenek új templomot, hogy kicsi lett a régi, újat kell csinálni, örvendetesen gyarapodnak a gyülekezetek. Ugyanakkor én azt is látom, mint a gyakorlatban élő magyarországi templomba járó ember, hogy a gyülekezetek fogynak is. A legnagyobb gyülekezetek úgy néznek ki, hogy ha az átlag életkort figyelembe vesszük, drasztikus megüresedés fog bekövetkezni 2, maximum 3 évtizeden belül. Ebből aztán azt a következtetést is levonhatjuk, és ezzel gyakran szembesülök, hogy ezek a nagy és egységes gyülekezetet föltételező templomok kietlenné válnak abban a pillanatban, hogyha nem egy őket teljesen betöltő közösség kerül oda. Elmegyek egy esti misére, akár egy olyan gyülekezetben, amelyik egyébként népes, és 10 emberül egy ilyen hatalmas templomban mindenfajta szervezettség nélkül. Nincsenek olyan kisebb terek, amilyenek régebben a mellékkápolnák voltak, a mellékoltárok, tehát amelyek arányosan az embernek ezt a fajta gyülekezetszerűséget, vagy a gyülekezetszerűség érzését megadnák akkor, amikor nincs egy tele templom. Ez jellemző az egész egyházi közérzetre, ez a nagy közösségi hangulat, amelyikben örülünk egymásnak, szeretjük egymást és hangosan éneklünk, ez az alapképlet, na de nem mindig ez a valóság. Az összes hétköznap nem ez a valóság. Erre nincsenek helyek tervezve. Ennek tehát a második ez volt, a harmadik középpont az oltár, a szentéllyel, amely tehát a kórustól elkülönül. Megígértem, hogy erről nem fogok részletesen beszélni. Fontos viszont, hogy ezek egymással értelmes viszonyban vannak. Az értelmes viszonyt az jelzi, hogy egyszerre vannak egymástól elkülönítve, nagyon változatos eszközökkel, tehát itt a rekesztő faltól kezdve a puszta fényhatásig minden szolgálhatja az elkülönítést. Ismét nem az építészeti megvalósítás kérdéseiről beszélek. Tehát elkülönítésük, és a másik, hogy átjárás kell ezek között biztosítani, hiszen ezek egyszerre különülnek el, és egyszerre rendelkeznek egymás között valamiféle kapcsolattal. Elmondtam, hogy nem a méret és nem az ünnepélyesség kérdéseiről beszélek, hanem arról a fajta ideális térszerkezetről, amelyet maga a liturgia alakít ki. Mondhatnám, hogyha egy tornaterembe betesszünk akárhány műanyag széket, és egy valódi liturgiát eresztünk erre rá, akkor ezekből a székekből maga kialakítja azt a teret, amelyet utána érdemes lenne szebben, jobban, tökéletesebben és művészibben megvalósítani.